Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal, a katolikus egyházhoz csatlakozó anglikánokról.
A hittani kongregáció október 20-án jegyzéket tett közzé 16. Benedek pápa hamarosan megjelenő apostoli konstitúciójáról. Ez a pápai dokumentum a katolikus egyházhoz csatlakozó anglikánok helyzetét tárgyalja. Szerdán reggel a vatikáni Szent Márta házban megkerestük Erdő Péter bíborost, magyar prímást, és megkértük, hogy adjon bővebb felvilágosítást erről az új pápai rendelkezésről.
Az anglikán egyházban az utóbbi évtizedekben igen jelentős változások mentek végbe. Olyan változások, amelyek az egyházi fegyelmet, a hittani szemléletet is erősen érintették. Ezek közül talán a közvélemény számára az egyik legismertebb a nőknek a papsága, illetve püspöki tisztsége, amely a protestáns hagyományban természetesen már eddig is megjelent, azonban az anglikánok magukat nem protestánsnak nevezik. Az anglikán kommunión belül többféle hitelmi irányzat volt eddig is, tehát szemben a történelmi protestáns egyházakkal, mondjuk a luteránus vagy kálvinista egyházakkal, amelyek ugyan országonként külön szervezetben élnek, tehát nincs egyetlen központi szervezetük, de összefogja őket a közös hitvallás, konfesszió. Az anglikán kommuniónak nem volt egyetlen közös hitvallása már eddig sem, és a kálvinizmus felé hajló protestáns irányzatok mellett az episzkopális, illetve a katolicizmushoz közelebb álló irányzatok is jelen voltak mindig a körükben. Na most érthetően, hogyha olyan erős fegyelmi változások voltak a hagyománnyal, olyan erős szakítások, mint az utóbbi időben, akkor sokakban megfogalmazódott, hogy nekik talán nem ott van a helyük. Ez a krízis oda vezetett, hogy több százezeres nagyságrendben hívők és sok száz pap, anglikán pap kérte a fölvételét a katolikus egyházba. Na most az anglikán papok esetében ugye az ő lelkészi avatásukat vagy papszentelésüket mi nem ismerjük el érvényesnek, azonban ezek az emberek kérték azt, hogy kapják meg a papszentelést a katolikus egyházon belül. Egyedi esetekben erre korábban is volt már példa, például 12. Pius több ilyen engedélyt adott ki. Most azonban egy több mint 500 főre rúgó lelkészi közösség kérte ezt. Úgyhogy indokoltnak látszott, hogy az anglikán lelkiségnek, az anglikán liturgikus hagyományoknak, és bizonyos a katolikus hittel összeegyeztethető teológiai hagyományoknak is, meg hát az egyház élet szokásrendjének, ha tetszik, fegyelmének is, számos elemét megőrizzék azok, akik az anglikán kommunióból most a katolikus egyházba lépnek. Ezért vált szükségessé egy olyan rendelkezés kiadása, amely az ő közösségi életüket a maga sajátosságaival együtt megtartja a katolikus egyház teljes közösségén belül is. Na most ebben elméletileg semmi újdonság nincs, hiszen van ma is a katolikus egyházban 21 olyan saját jogú egyház, amely keleti szertartású, keleti egyházfegyelmet, lelkiséget őriz. Tehát mondjuk rítus szerinti saját jogú egyház. Magyarországon is mindenki ismeri a görögkatolikus egyházat. Nos, hát akár a nős papság kérdésében, akár a sajátos liturgiában tudjuk, hogy a külön hagyományukat, a saját hagyományukat őrzik, és ugyanakkor hitelesen katolikus egyházi életet élnek. Na most ugyanezt várjuk, reméljük azoktól az anglikánoktól is, akik közösségileg lépnek át a katolikus egyházba. Vagy pontosabban döbbennek rá arra, hogy az ő eddigi azonosságuknak és meggyőződésüknek a legjobban mégiscsak ez felel meg. Hiszen erről van szó, nem a katolikus egyház léptetett életbe erőteljes változásokat, hanem az anglikán világon belüli változások idézték elő ezt a tömeges igényt. Na most ennek a közösségnek az élére a pápa egy ordináriust állít, és hogyha a többi földrészeken is nagyobb számban jelentkezik ez az igény, akkor oda is ordináriusok lehetnek kinevezve. Tehát nagyon erős az analógia a keleti katolikus egyházakkal. Hozzáteszem azt, hogy ez az ordinárius amennyiben felszentelt pap lesz, mondjuk egy családos lelkész kéri a papszentelést, és ebben az anglikán hagyomány szerinti közösségben ezt majd a pápa engedélye folytán meg is kaphatja, akkor családos emberként hát egy pap vezeti a közösséget, mondjuk olyan státuszban, mint egy apostoli kormányzó. Ha azonban cölepszember vagy özvegyember kéri a szentelést, pappá válik és szolgálatának a minőségével bizonyítja, hogy alkalmas rá, akkor püspök szentelésben is részesülhet és püspökként is vezetheti az ilyen közösséget.
A jegyzék szerint a szeminaristák képzése az közösen történik majd.
Hogy pontos legyek, az anglikánból lett katolikusok és a nem anglikánból lett katolikusok közösségéről van itt szó. Ebben a tekintetben egy személyes vallomással tartozom. Mi annak idején a központi szemináriumban ugyancsak együtt készültünk a papságra a görög katolikusokkal. És semmiféle problémát nem okozott, sőt, mi kértük azt latinok, hogy legalább egy héten egyszer a görög katolikus szentmisén vehessünk részt, hogy megismerhessük azt a szertartást is.
A jegyzék szerint külön elsajátíthatják a saját anglikán liturgikus és spirituális örökségüket. Mik ennek a jellemvonásai?
Hát, én nem vagyok az anglikán vallásnak a szakértője. Amit Angliában tapasztaltam, az eléggé hasonlított azért a katolikus latin szertartású egyháznak a működésére, azzal a különbséggel, hogy bizonyos régi, tehát a középkori Európában honos liturgikus szokásokat is meg lehetett figyelni, például az áldoztatás körül, és van még egy néhány pont szentmisében, pontosabban a konszekráció, hát azt meglátjuk, nem tudom pontosan, hogy ezt is engedélyezik-e. Tehát mi van akkor, hogyha áldoztatás közben elfogy az eukarisztia? Lehet-e a misében még egyszer konszekrálni, és így tovább? Tehát ezek érdekes kérdések, meglátjuk, hogy mi lesz itt a pontos fegyelem. Kétségtelenül liturgikus színek, aztán a liturgikus öltözékekben egy kis sajátosság, természetesen a liturgikus térberendezésében is egy meglehetősen, hogy így mondjam, hagyományos elrendezést látunk. Nem tudom, hogy ebből mennyi az, amit ők sajátos értékként fenntartani kívánnak. Biztos azonban, hogy nagyon erős az analógia a keleti egyházakkal, tehát a keleti katolikus egyházakkal. És az is biztos, hogy hát itt most már ides tova 500 évről van szó, ez elegendő idő arra, hogy sajátosságok alakuljanak ki. Illetőleg azt is mondhatom, hogy hát a katolikus egyház életében is a trentói zsinattal és az azt követő liturgikus reformmal nagy újdonságok jelentkeztek, nem elszakítva a régi hagyománytól, de mégis annak egy fajtája, egyik formája kapott előnyt a többiekhez képest. És a többiek azok eltűntek. Egy-egy kivétel maradt fönn. Például Esztergomban, a régi esztergomi rítusból, hát fönnmaradt annyi, hogy Magyarországon szabad a szentségi áldást másképpen adni, mint a világegyház többi részén. Tehát
mindenképpen egy kölcsönös gazdagodásról van szó.
Igen, és egy modellről is, amely sok ember számára megnyithatja az utat a katolikus egyházzal való teljes közösség felé.
Erdő Péter bíborossal Vercse Márta készítette az interjút.